Ruházkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amin szól hozzánk, Bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai újszövetségi igeszakaszból, a Lukács evangéliuma 24. fejezetének első 12 verséből. Helyet foglalva hallgassuk ezt a hosszabb szakaszt, a Lukács evangéliuma 24. részének első 12 verséből, nyitott szívvel és engedni kész lélekkel. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, íme két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza! Megmondta nektek még Galileában, hogy az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint Jakab anyja, Mária és más velük levő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé, ami szívünkben az ő igéjét. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban szólítsuk meg őt, válaszoljunk szavaira. Mennyei Atyánk, hálaadással megköszönjük neked ezt az adventi vasárnapot. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te szent hajlékodban, hogy rád figyeljünk, hogy neked hálát adjunk, hogy előtted bűnbánatot tartsunk. Urunk, hűséges szeretettel kísértél minket az elmúlt héten is, az elmúlt időszakban. Köszönjük, hogy az adventet is megélhettük, és így készítettél minket arra, hogy imádjuk a te küldöttedet, a te fiadat, az Úr Krisztust. Kérünk ma is, te szólj hozzánk, Urunk. Emberi szavakra, hitető beszédre nincs szükségünk, hanem arra, hogy a te szavad szólaljon meg, és a szívünk mélyéig jusson el az üzenet. Valljuk most is a te igéd igazság, szentelj meg minket a te igéd által, hogy a mi egész életünk, legyünk fiatalok vagy idősek, gyerekek vagy felnőttek, a mi egész életünk oda simulhasson a te igédhez, igazságodhoz, hogy valóban úgy álljunk eléd, mint aki készek vagyunk cselekedni is azt, amit mondasz. Bocsásd meg, amikor bezárt szívvel hallgattuk beszédedet. Bocsásd meg, amikor nem osztottuk meg veled a mi terveinket, de vártuk, hogy áldj meg. Vártuk, hogy vigyázz reánk. Így vagyunk előtted bűnbánattal és egyben háladással is, hogy jöhettünk, hogy itt lehetünk, hogy kitárhatjuk előtted azt, ami bennünk van. Legyen az gyász, vagy öröm. Háladni való ok, vagy éppen sürgős kiáltás, segítség, hívás. Urunk, hallgasd meg imánkat, légy itt, és beszélj mindnyájunk szívével. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelki által, írva található az olvasott bibliai szakaszban, Lukács írása szerinti evangélium 24. fejezetének 11. versében. Itt így szól Isten igéje. De a tanítványok üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek az asszonyoknak. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, talán ti is hallottátok azt a friss hírt, amely arról számolt be a minap, hogy egyre többen töltik a szentestét, illetve a karácsonyt szállodákban. Egy picit elgondolkoztam, nyilván ennek többféle oka lehet. Még azt jobban el tudom képzelni, hogy esetleg az első és második napját egy családi körben valahol eltölteni egy szállodában, de a szentestét is. Távol legyen tőlem és tőlünk, hogy most itt bárki fölött ítélkezzünk, Isten őrizzen meg ettől. Csak elgondolkodtatónak vélem ezt a híradást, és egy kicsit egybecsengett bennem azzal, amit most olvastunk ebben az egyébként húsvéti történetben, amikor a tanítványok üres fecsegésnek tekintették mindazt, amit az asszonyok mondtak. Pedig az asszonyok a keresztény üzenet legfontosabb hírét adták tovább. A valóságról beszéltek. Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott. De üres fecsegésnek tűnt mindez. És gondoljatok vele, testvéreim, hogyha a legnagyobbnak tartott keresztény ünnep, a karácsony lassan, hogy így mondjam, beleolvad a wellness bizniszbe, akkor mi lesz a többivel? Akkor mi lesz azokkal, amelyeket még kevésbé ért a mai magyar társadalom, de akár egész Európára kiterjeszthetjük ezt a kérdést, vajon akkor ki ünnepli még a húsvétot, ki ünnepli még az adventet egyáltalán? És itt most nem a külsőségekre gondolok, hogy minden tele karácsonyfa díszsel és roskadásig tele vannak az üzletek, hanem a lényegre szeretném, ha odafigyelnénk, mert engem is ez állított meg és szólított meg, vajon nem az az oka mindennek, mert a mi életünk is üres fecsegéssel van tele. Hát az üres fecsegés nem fog ide vonzani embereket, sőt, az üres fecsegés miatt nyugodtan el lehet menni máshova, a szenteste sem olyan fontos, sem családi, sem egyházi szempontból egyre többeknek. Nézzük meg, hogy milyen tükröt tart elénk Isten, mert mindig segít, amikor szembesít önmagunkkal, és azzal a hatással vagy hatástalansággal, ahogy mi ma keresztjének éljük az életünket kis hazánkban. Először nézzük meg, hogy mi is az üres fecsegés tartalma vajon. Mi volt ott akkor, miért vélték így a tanítványok, hogy az asszonyok szava csak ilyen asszonyos beszéd, mesebeszéd, és mi a tartalma manapság. Így lehetne meghatározni röviden, egy beszéd a lényeg helyett másról. Vegyünk hétköznapi példákat. Ha egy edény üresen áll, akkor nem tölti be a funkcióját, de akkor nincs benne semmi, most a levegőt ne számoljuk ide. Ha egy üzemanyag tartály ott van az autóban a helyén, nagyszerűen megkonstruálva és megtervezve, de üres, akkor az az autó képtelen a mozgásra. Ha egy iskolaépület üresen áll, nem tölti be a küldetését. Bármilyen szép és egyébként funkcionalitás szempontjából remek mű, mint építészeti alkotás. De tudjátok, mindezeknél a példáknál rosszabb az üres fecsegés. Mert az üres fecsegés, az tele van szavakkal. Az tele van szavakkal, mondatokkal. Csak hogy olyan szavakkal és mondatokkal, amelyek nem üzennek semmit. És amelyek a lényeg helyett valami egészen másról szólnak. Biztos értitek a különbséget. Egy üres edényt, azt később meg lehet tölteni. Egy benzintartályt is fel lehet tölteni. Egy iskola a szünet után újra megtelik gyerekekkel és tanárokkal, ott lesz a zsibongás, és a funkcióját betölti majd az épület. De az üres fecsegés, az tele van szavakkal, amik nem építenek és nem használnak. Amik nem előbbre segítik a dolgokat. Ezért olyan elgondolkoztató, hogy vajon a mi életünk, mai küldetésünk ebben a világban nem üres fecsegésnek tűnik-e, hogy esetleg tényleg az. Tényleg az. Mert mi lenne a küldetésünk ezzel szemben? Az lenne a küldetésünk minden ünnepen, de egyébként a hétköznapokban is, hogy tényekről és ígéretekről tájékoztassunk. Szándékosan használom ezt a hétköznapi kifejezést. Tájékoztassuk a körülöttünk élőket. Tényekről és ígéretekről, proféciákról, hiszen adventben vagyunk. A mostani üzenet lényege az még be nem teljesült. Ugye itt is van már is egy fecsegésre hajlásunk, amikor az adventről szeretünk úgy beszélni, mintha az a karácsonyra felkészítő időszak lenne. Nem! Ez fecsegés. Az advent az Úr Jézus második visszajövetelére készít fel. És arról szól, az egy adott dolog, hogy úgy alakult a történelemben, hogy a karácsonyi előtti időszakot nevezte így ki már az ősegyház, vagy legalábbis a középkori egyház. De nem a karácsonyra készülünk ilyenkor. Lelkileg, teológiailag, bibliai értelemben, hanem az Úr Jézus második valóságos visszajövetelére. Érzitek a különbséget? Ugye sokat lehet fecsegni arról, hogy na, hogy is készüljünk a karácsonyra. És közben nem készülünk arra, hogy az Úr elé fogunk állni. Ténylegesen, valóságosan, amikor visszatér angyalok seregeivel, és maga elé állítja az emberiséget, közte minket is. Tehát ezért fontos megnézni, hogy akkor mi is a mi fecsegésünk, vagy mi is a mi beszédünk tartalma. Mert az üres fecsegés rosszabb, mint egy üres edény. Mert tele van fölösleges szavakkal. És az Úr figyelmeztet a Máté 12-ben, ezt mondja az Úr Jézus, mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Ez elég egyértelmű beszéd. Minden haszontalan szóról számot fogunk adni, amikor nem arról beszéltünk, amiről kellett volna, hanem csak üresen fecsegtünk, pedig egyébként lehet, hogy szép dolgokat kommunikáltunk. Mit mondjunk el az ünnepeinkről, a környezetünknek? Mit mondunk adventről, hogy utaltam rá? Már itt is van egy ilyen csúsztatás. Miről is szól az advent? Az advent az nem karácsonyról szól, hanem Jézus második visszaveteléről. De miről szól a karácsony? Sokszor utalunk rá egy kisdedről. Nem, az uraknak uráról, a királyok királyáról. Miről szól a húsvét? Hát nem a termékenységi kultuszról. Biztos, hogy nem az életszínvonal bálványról és a fenntartható fejlődés mítoszáról, amivel ma igyekeznek tele tömni a fejünket. A húsvét az Úr halál fölötti győzelméről szól, és a mi feltámadásunkról szól a húsvét. Ahogy az Urat előhívta a halálból, úgy hív elő minket is. Ahogy legyőzte a halált, az első húsvétkor le fogja győzni a halált az ő második eljövetelekor is, amikor feltámaszt mindeneket és maga elé állít. Miről szólunk, miről kommunikálunk? Mennyit beszélünk a lényeg helyett másról? És engedjétek meg, hogy mint lelkipásztor megszólaljak itt, Óhatatlan, hogy visszajelzéseket kap az ember, ha már ige hirdető, és tényleg őszintén mondom, hogy bátorítalak benneteket, hogy szeretetteljes kritikával éljetek, vagy mondjátok el, hogy erről még jó lett volna hallani, vagy elmondjátok, hogy azt nem értettem, erről beszéljünk még. El lehet mondani, és el kell mondani, ha valami nem világos az ige hirdetésben. De tudjátok, amikor visszajelzéseket kapok, akkor néha olyan szíve facsaróan azt tapasztalom, hogy egy-egy részletet valaki kiragad, és úgy beszél, mintha az igehirdetés arról szólt volna. És ilyenkor tényleg őszintén igyekszem magamba szállni, és végig gondolni, hogy Uram, nem jó helyre tettem a hangsúlyt. Vagy lehet, hogy tényleg nem is kellett volna említeni azt a valamit. Mostanában is volt ilyen, meg máskor is, hogy ilyen példaképpen hoztam közéleti dolgot, vagy hasonlót. És akkor hallom vissza, hogy igen, mert az a csoport, meg az a párt, azok ilyen gonoszak. És amikor ilyen visszajelzésen, akkor legszívesebben sírnék. Hát én nem erről akartam prédikálni. Hát nem a társadalmat, meg a pártokat akartam elemezni, hanem az Isten igéjét hirdetni. De hát a lelkésznek is kísértése. Mi van, ha fecsegek? És nem az igét hirdetem. Akkor ez az én ítéletemmé lesz. Ezért bátorítalak, hogy igen, szóljatok. És ezért jó, ha otthon is van egy visszajelzés, hogy mikor mi volt a helyén, vagy esetleg nem volt a helyén. Szóval visszatérve ide az igéhez, mit is mondunk mi a mi ünnepeinkről? Mit hallanak tőlünk a környezetünkben? És mennyit beszélünk a lények helyett lényegtelen dolgokról? Ezt vizsgálja meg a lélek, és engedjétek, hogy megvizsgálja a szíveteket. Menjünk tovább, az üres fecsegésnek mi az oka? Ezt is vizsgáljuk meg, mert erről is tanít a mai ige szakasz. Az az oka, testvérek, ha mi sem ragadtuk meg a lényeget. Lukács evangélista nagyon őszintén leírja, a tanítványok nem hittek az asszonyoknak, pedig a valóságról értesültek. Ők nem fecsegést hallottak. A valósággal szembesültek. Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott. És mégsem hittek nekik. Miért? Mert nem ragadták meg még Isten üzenetének és üdvtervének a lényegét. Mert nem ragadták meg a lényeget azért, mert erősebbek voltak a kifogásaik, mint a hitük. Erősebbek a kifogásaik, mint a hitük. És itt vagyunk magunknál ma, a 21. századi kereszténységnél. De gondoljatok bele, ha ők akkor a tanítványok megmaradnak a kifogásaiknál, és az legyőzi a hitüket, akkor ez a templom nem állna. Mi nem itt lennénk, hanem együtt a világgal futnánk a kárhozat felé. Ennyire nagy a tét, hogy most a kifogásaink győznek az életünkben, vagy az Isten igéje. Milyen kifogások vélhet találhatók itt meg? Örökzöld, ugyanakkor gyilkos kifogások. Az első, asszonyok mondják. És tudjátok, itt nem csak a férfi sovinizmus vagy gőg jelenik meg ebben a hozzáállásban, hanem mindnyájunknak az a óemberi tulajdonsága, mindig megtalálom, hogy kit nézhetek le. Minden csoport és egyén megtalálja a társadalomban vagy a családban, ki fölé képzelheti önmagát. És aki fölé képzeljük magunkat, arra mi is azt mondjuk, hát ezt csak ők mondják. Asszonyos beszéd, mesebeszéd az egész. Mert én fölötte vagyok ennek. Én nem dőlök be az ilyen naív mesebeszédeknek. Tudjuk, a szadduceusok annak idején konkrétan egy olyan csoportja volt Izraelnek, akik rendkívül értelmesnek tartották magukat, műveltnek, ugyanakkor sem a lélekben nem hittek, sem a feltámadásban, és éppen ezért az örök életben sem, de ettől függetlenül nagyon jó vallásos embereknek vallották önmagukat. És ma is tanult, értelmes emberek között sok ilyen van, akik egyébként nagyra becsült dolgokat és tiszteletre méltó teljesítményeket mutatnak fel, de sokszor olyan fölénnyel beszélnek, amelyben mélységesen megvetik a náluknál kevésbé művelteket, és mindazt, aki hisz, besorolják abba a kategóriába, hogy egy primitív, elmaradott réteg tagja. Sőt, hát tudjuk, akik megéltük még az előző rendszert, hogy ezt tanították is munkásoknak, parasztoknak, mindenkinek, hogy aki értelmes, az nem jár templomba. És széles tömegek el is fogadták ezt a nézetet, és irtóznak mind a mai napig attól a gondolattól, hogy én ugyanoda be nem megyek. Oda csak olyanok járnak, akik primitívek. Ott csak asszonyos mesebeszéd hangzik. Papos szöveg. De a mi életünkben is csak fecsegés van tényleg. Olyan mélyre sikerült beépíteni az emberek szívébe ezt a fajta felsőbbrendűségi tudatot, hogy teljesen mindegy, hogy hol és mikor, de kutya sétáltatás közben is az ember ugye találkozik másokkal, teljesen vadidegenekkel, és minap szóba került, nem is emlékszem a részletekre, nem is lényeges, szóba került, hogy az orvostudomány valamit meg tud oldani, valamit nem, és akkor ez a valaki, akivel éppen találkoztunk, olyan határozottan kijelentett, hogy igen, ma még nem tudják, de majd megoldják. De olyan meggyőződéssel mondta, hogy azt mondta, hogy tehát igen, valamit a tudomány most még nem ért, de meg fog érteni mindent. Ma még nem tudják gyógyítani, de gyógyítani fogják. Tuti biztos, teljesen így kommunikálta az, aki nyilvánvalóan azért az egyértelmű volt, hogy ő például nem orvos, miután én sem, meg mi sem vagyunk, hát nem kertünk vitába. De nem tudom, hogy érzékelitek-e, tehát az emberek szívében mélyen benne van ez, hogy az emberi tudás mindenre képes, és az emberi tudás mindent meg fog oldani. Csak az a baj, amikor netán a keresztjének is ugyanígy kommunikálnak, mintha mi mindent tudnánk, holott csak egyet tudunk, hogy az Úr Jézus, akinek adatot minden hatalom és menjen is föl, ezt tudja. És hadd idézzek itt egy professzort, biztosan többen ismeritek őt, dr. Csókai Andrásról van szó, agysebész, illetve idegsebész, nemzetközileg is ismert ember, elismert tudós. Most olvastam egy interjút vele kapcsolatban, és kiderült, hogy idén februárban meghalt a 10 éves kisfiuk. Ő a legkisebb gyermek, és hát gondoljátok el, hogy egy hirtelen, valószínűleg így történhetett, egy hirtelen jött epilepsziás roham miatt kint az udvarukon beleesett a medencébe, ami téliesítve volt, de volt benne egy 10-15 cm-nyi víz. És ott fulladt meg a gyerek. És ő találta meg, mint orvos, de hiába mindent megtett érte, nem lehetett életre kelteni. És akkor megkérdezte a riporter, nem provokatív módon, hanem őszinte érdeklődéssel, hogy professzor, és ezt hogy dolgozták föl? Nem volt a szívükben lázadás, számon kérés Isten felé, hiszen azt ma már mindenki tudja, hogy ő a hitét gyakorló emberként él. És csak hadd idézek egy mondatát, mert szerintem nagyon lényegre törően megfogalmazta. Mi is a helyes hozzáállás? Oly mértékben alul informáltak vagyunk a teremtett világról, és oly mértékben felül motiváltak vagyunk személyes életünkre nézve, hogy Isten számonkérésének nincs semmi értelme. Egy picit, ha megengeditek, értelmezem, az első állítása azt mondja, ő a tudós, oly mértékben alul informáltak vagyunk a teremtett világról. Halvány fogalmunk sincs ezer és ezer dologról, hogy mi mivel függ össze. Hogy minek milyen hatása van. Hogy minek milyen következménye van és lesz. Fogalmunk sincs. De Isten tudja. Tehát mielőtt mi számon kérnénk őt, először el kéne csendesedni és megérteni, hogy megint csak reményiket hadd idézzem, ez egyik kedvenc versem, a szőnyeg. Ugye valahogy így van, hogy a mi életünk Isten szőtte szőnyeg, mi a visszáját látjuk itt, és néha, legszebb pillanatainkban a színéből is valamit. Mi csak a szőnyeg visszáját látjuk itt. És mondja a professzor, hogy igen, oly mértékben alul informáltak vagyunk a teremtett világról, hogy nem tudjuk, hogy Isten mit miért enged meg, és mivel mi volt a célja, aztán megvallja, hiszi, hogy a gyerekeket Isten magához veszi, mert hogy az igében ez van, erre van ígéretünk. És a mondat a második fele is tanulságos, olyan felülmotiváltak vagyunk személyes életünkre nézve, hogy Isten számonkérésének nincs semmi értelme. Vagyis ezzel azt mondja ki, hogy annyira egoisták vagyunk, annyira csak a saját érdekünk, a saját szempontjaink, a saját kényelmünk, a saját örömünk, a saját élvezetünk, a saját békességünk, ez érdekel. Ez érdekel. És mindennek ehhez kell igazodnia. Még Istennek is. Na erre mondja, hogy ennek semmi értelme. Olyan mértékben felülmotiváltak vagyunk személyes életünkre nézve. És végül a interjú végén is kimondja, hogy bár szomorú, de nem szomorkodik, és Isten szeretetébe és jóságába vetett hite nem változott. Pedig nagyon sajnálja a kisfiát. illetve magukat sajnálják, mert a kisfiúról jó reménységük van. De értitek, testvérek, ugye, hogy ez azért ez már nem fecsegés. Amikor ilyen helyzetben kell megvallani, hogy akkor mit is hiszek? Kiben hiszek? És van-e annyi alázatom, hogy elmondjam én akár tudósként, vagy hétköznapi emberként, hogy dehogy tudunk mi mindent, meg tudunk mi oldani, dehogy ezer és ezer dolgot soha nem fogunk tudni sem megérteni, sem megoldani e teremtett világban. Annyira bonyolult és annyira csodálatos. De van, aki minden szempontot ismer. Aki mindenkire figyel. És ennek, aki atyaként él fölöttünk, van terve arra, hogy minket megmentsen, hogy sokkal többet adjon, mint amit most látunk. Ugyancsak ő vallja meg, a professzor úr, hogy porszemnek nevezi a földi életet, ahhoz képest, ami utána jön. De hogy tovább lépjünk, nézzünk magunkba, és kérdezzük meg, hogy van-e még kifogásunk Isten cselekedeteivel szemben? Mert ha még mindig a kifogásaink ott vannak a szívünkben, akkor üres fecsegésnek tartjuk Isten kijelentéseit, ígéreteit. A karácsonyra, a nagypéntekre, a húsvétre, adventre nézve is. És hogyha ott vannak ezek a kifogások és ezek a számonkérések bennünk, akkor üres fecsegés és silányul a bizonyságtételünk. Hiteltelen, erőtlen. Hát képzeljétek el ezt a helyzetet, amiről most olvastunk. Ott van Péter. Ha most ezen a hajnalon, amikor tele van kétséggel, amikor még nem hiszi a feltámadást, most ezen a hajnalon elkezdett volna prédikálni a feltámadásról. Tehát kinevették volna. Hát érződött volna egyértelműen, hogy olyanról beszél, amit nem hisz. Teljesen hiteltelenné vált volna, hiába férfi. Olyan dolgokról beszélt volna, amit maga sem hisz, nem tapasztalt. Vajon mi arról beszélünk? Arról, amiről hallottuk, hogy mások életében valóság? Péter elkezdett volna beszélni, az asszonyok látták a feltámadottat. Csak kimosolyogták volna az apostolt, ha így kezd el beszélni. Mint ahogy ott van a Bibliában a Skéva fiainak története, röviden a főpapnak ezek a fiai hallottak Pálról, látták, hogy Pál igehirdetése imádsága révén démonoktól szabadulnak meg megszállott emberek, és erre oda mentek egy ilyen megszállotthoz, és azt mondták, megszólították a démont, amelyik megszállta őt, és azt mondták, kényszerítünk titeket arra Jézusra, akit Pál prédikál. És mi történt? Az a megszállott ember rájuk rontott, és jó megverte őket. Hát nem lehet Mandinerről bizonyságot tenni. Azt hallottam, hogy. Hanem arról lehet bizonyságot tenni, hogy Uram, megszólítottál engem az életem közepén. Szíven találta te igéd. És ott, ahol a nagy mélységben voltam és kiáltottam, te felemeltél engem. És amikor láttam a bűneimet, átéltem, hogy megbocsátod azokat. És amikor mély gyászban voltam, megvigasztaltál engem. Így már nem üres fecsegés. De ha beszélsz az ember bűnösségéről úgy általában, az nem ugyanaz, mint hogyha átélted, hogy mennyire az vagy te személyesen, testvér. Beszélsz Isten bűnbocsátó kegyelméről, vagy átélted, hogy teljesen elveszett és méltatlan vagy, mégis elfogadott téged. Vallod-e, hogy oka vagy a nagypénteknek, Jézus halálának, te személyesen, én személyesen? Okai vagyunk Jézus Krisztus szenvedésének és kereszthalálának. Beszélsz Jézus váltságáról, mégis magadban bízol, illetve magad bizonyítasz, hogy mégsem vagy azért olyan rossz, mégiscsak le tudsz tenni valamit az asztalra, hát ezért fogadjon el téged Isten. Akkor minek állt a kereszt? Akkor miért állt a kereszt? Ha te meg tudod fizetni a bűneid bocsánatát. Ez fecsegés, testvérek, amivel fecsegjük tele a világot. Igen, beszélünk talán kicsit a váltságról is, de közben magunkat mutatjuk. Magamban bízom, és magam is bizonyítok. Vagy beszélek Jézus Krisztus eljövendő királyságáról, mégis minél többet kipróbálni és megszerezni akarok ebben a világban. azt mondod, Jézusé vagy, mégis a világgal együtt futsz. Hiteltelen fecsegés így a mi missziónk, a bizonyságtételünk. Amikor azt látja a világ, hogy velük együtt futunk, hogy mindent kipróbáljunk, megszerezzünk, élvezzünk, és közben a szánk meg azt mondja, hogy de várjuk az eljövendő királyságot, amelyben igazság lakozik, nem lesz többé gyász, jajkiáltás, sem halál. A Jézus Krisztus melletti határozott döntésünk nélkül, és anélkül, hogy személyesen megszólított volna, és válaszoltam volna, üres fecsegés a kereszténységen. A Jézus Krisztus melletti határozott döntés nélkül, anélkül, hogy személyesen megszólított volna, és válaszoltál volna, üres fecsegés a kereszténységed. És végül röviden már csak arról, hogy hogyan lehet felszámolni az üres fecsegést. Úgy, hogy a hitemet, akármekkora is van most, a hitemet cselekedetre váltom. Nézzünk újra Péterre. Péter első lépése, hogy elmegy a sírhoz. Nyilvánvaló, hogy gyenge még a hite, de már feltételezi, hát ha igaza van az asszonyoknak, az angyali üzenetnek, az Isten igéjének. Hiszen azt mondják ezek az asszonyok, hogy ők tanúk. Megteszi az első lépést Péter. Elmegy a sírhoz. És most téged meg engem kérdez az ige. Mit fogsz tenni, hogy üres fecsegés helyett valódi megtapasztalás legyen számodra Jézus Krisztus élete, jelenléte, elfogadó szeretete? Mert a világ is arra vár körülöttünk, hogy a cselekedeteinkben lássa őt. Cselekedd, amit hiszel, testvér, mondja neked és nekem is az ige. Görnyedj meg a bűneid alatt. Valóban mondd el, bátran, igen, Jézus halálának okozója vagyok. És ezt csak meggörnyedten és alázatosan lehet kimondani hitelesen. Oka vagyok Jézus Krisztus halálának. Olyan mocskosak az én személyes bűneim. De ugyanakkor örvendj a megváltásodnak mindig, mindenütt. Ahogy múlt vasárnap hallottunk egy példát egy második világháborúban élt hívő asszonyról, aki ott a bombázások között is folyamatos imaharcot folytatva mindenekért újra és újra mosolygó arccal jött be az udvarról, akkor is, ha éppen a szomszédban robbant egy akna. Örvendj a megváltásodnak mindig, mindenütt. Egyenesedj fel, ahogy a világ egyre jobban pánikba esik, mert látják a jeleket, az összeomlás jeleit. Mi tudjuk, az advent közeleg. Az Úr közel, ezért, ahogy ő maga mondta, amikor majd az egek erőssége is megrendülnek, és a tenger úgy zúg, hogy félelmetes lesz, akkor egyenesedjetek fel, bár a világ összegörnyed. Cselekedd a jót, ahol csak lehetőséged adódik, úgy, ahogy Jakab tanítja az apostol, ha valaki tudna jót tenni, és nem teszi, bűne az annak. Szolgálj a gyülekezetben, testvér! Hűségesen és következetesen, mert a sáfártól, az Isten szolgájától a hűség követeltetik meg, nem a látványosság. Az Úrnak tesszük, amit teszünk, nem embereknek. Legyen az az udvartakarítása, vagy a temetőjé, legyen az gyermekmunka, ifjúsági, vagy felnőtt alkalom, legyen az, hogy valaki fogadja a testvéreket a templomajtóban, más a médiával tartja a kapcsolatot, a harmadik épületeket tervez és felújításokat vezényel le. A negyedik úgymond csak imádkozik, de hűségesen imádkozik betegekért, gyászolókért. Szolgálj a gyülekezetben hűségesen és következetesen, mert a hűség követeltetik meg, nem a látványosság. Bármilyen szolgálatban vagy, ha meg nem vagy, vásd a hitedet cselekedeteikre, konkrét cselekedetekre. Az Úrnak tedd, ne embereknek. Nem üres fecsegés, hanem kézzelfogható valóság lesz közöttünk így Jézus Krisztus élete. Állj oda az elesettek, a fogyatékkal élők mellé. Látogasd az időset, vagy a beteget. És Jézus azt ígérte, ahol ő felemeltetik, amikor ő láthatóvá lesz, ott magához vonz mindeneket. Üres fecsegés helyett hittel mondott bizonyságtétel és cselekedetté váló hit. Ez a legerősebb misszió ma is. Üres fecsegés helyett Hittel mondott bizonyságtétel és cselekedetté váló hit, ez a legerősebb misszió ma is. Így húzza alá az életünk, szavaink és tetteink egyaránt az advent igazát. Hisszük és valljuk, hogy ami még nem teljesedett be Isten ígéreteiből, mind befog, az Úr Jézus Krisztus visszatér, maga elé állít, és akik az övéi voltak, azokat beviszi az ő mennyei dicsőségébe. Úgy legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk a hallott ígéret, testvéreim. Most a 472. dicséretünk harmadik versét énekelve, a 472. dicséret harmadik verszakát, lelkek éjét oszlatni fénnyel, reád az Úr, ezt bízta, lásd. Imádkozzunk! Láttasd, hogy szent példája hat, és te is adod egész magad. Így énekeltünk az imént, Urunk. Te látod, te tudod, hogy mi van a szívünkben. Olyan nehéz őszintén szembenézni a sok fecsegéssel, ami elhagyta már a szánkat. Akár ige hirdetőként, akár ige hallgatóként. De most mégis megállunk a te szent színed előtt, és kérjük, Urunk, könyörülj rajtunk, hogy a hitünk valóban cselekedetté válhasson. Először is erősítsd meg a mi hitünket, szólj hozzánk a te igédből nap mint nap, és a közelgő ünnepnapokon különösen is. Könyörgünk azokért, akik talán csak egyszer hallják egy évben az evangéliumot. Hadd nyíljon meg a szívük, és hadd születhessenek újonnan a te igéd és lelked által, és mindnyájan megújulva, hadd legyünk élő bizonyságai a te életednek, jelenlétednek, igazságodnak, hogy a mi missziónk ne üres fecsegésből álljon, hanem életnek, a te lelked erejének, igazságának, szeretetének felmutatásából. Urunk, köszönjük neked Péter és az asszonyok példáját. Köszönjük, hogy Péter elindult, megtette az első lépést, és aztán te kijelentél, megjelentél neki, megerősítetted hitében, és oszlopapostollá tetted. És köszönjük, hogy ma is lehet és szabad téged szolgálni ebben a városban, ebben a gyülekezetben. Köszönjük a mi hazánkat, ahol szólhat az evangélium szabadon. Könyörülj ezen a nemzeten, hogy a Szentestét, ha lehet, egyre kevesebben cseréljék föl bármire, wellnessre, vagy éppen kirándulásra. Hadd legyen egyre egyértelműbben a családoké ez a nap, és elsősorban a tiéd, Úr Jézus Krisztus. Jelenj meg a családokban, Urunk, ha másképp nem úgy, hogy az óvodások meg a hittanos gyerekek kérik a szüleiket. Olvassunk igét, énekeljünk, mint ahogy az iskolai karácsonyi műsorban is olyan szépen hangzott, amikor egy gyermek kérdezi az apját, ugye szereted őt, apu? Ugye szereted az Urat? Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ilyen téged szeretőknek bizonyuljunk. Nem szép szavakban, hanem valóságos cselekedetekben. Hallgass meg a mi kiáltásunkat, és így jöjj közel, egészen közel hozzánk, jöjj az életünkbe. Te benned van a mi gyógyulásunk, te benned van a vigasztalásunk, amit kérünk gyászoló testvéreinknek külön is. Te benned van az örömünk, az erőnk, a reményünk. Te vagy a jövőnk, Úr Jézus Krisztus. Te vagy az eljövendő, nem kell mást várnunk. Így adunk hálát ezért az adventért, ígédért, az együttlétért. Hálát adunk, hogy megállhattunk és szóltál hozzánk. Téged dicsőítünk mindezért. Kérünk, maradj velünk. Légy ott szeretteinkkel, a betegágyakon fekvőkkel, kórházban szenvedőkkel. Légy ott, Urunk. Áld meg az orvosok munkáját, áld meg a pedagógusokét, mindazokét, akik szociális vagy diakóniai munkában odaállnak az elesettek mellé. Áld meg a csomagokat, az ajándékokat, amiket mi magunk is szétküldhettünk a világba. Téged dicsőítsen mindez. Áld meg, Urunk, a mi testvérgyülekezeteinket a határon túl, külön könyörgünk Kárpátaljáért, ahol már gyászolnak magyar fiatalokat és fronton elesetteket. Te fékezd meg a gonoszságot, a háborút, Urunk, könyörüljél. Áld meg, Urunk, a mi vezetőinket az egyházban, a világban, hogy rád figyelő emberek legyenek, és tudjanak, ha kell, magukba is szállni, hibáikat észrevenni, korrigálni. Urunk, hozzád kiáltunk. Légy valóban királyunk, Urunk, élő Istenünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat és gyermekeinket, az utánunk jövő nemzedéket, és köszönjük, hogy a te igéd igazság, soha nem üres fecsegés. Segíts, hogy engedjünk is a te beszédednek. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon velünk most és mind örökkön örökké. Amen. A mi segítségünk, a sákramentum kiszolgáltatásának megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, kedves család, szülők, keresztszülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel vár titeket. Áldjuk az Istent, aki arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és kérjétek, hogy őt is befogadjuk a keresztség által a keresztjén anyaszent egyházba. Hisszük, Isten akarata az, hogy a kisgyermek is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy helyről idézem a Szentírást, bibliolvasó rendünk éppen a mai napra többek között Máriának az énekét is kijelöli, ennek egy szakaszát hallgassuk most meg, a Lukács evangéliuma első részének 46. versétől. Mária pedig ezt mondta: magasztalja lelkem az Urat, és újjong az én lelkem megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgáló leányának megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket közösen. Nyilván a karácsonyt idézi számunkra már a Magnifikát, amit éppen a mai napon olvashatunk bibliolvasó rendünk szerint. És mivel ismerhetlek benneteket egy kicsit, így elgondolkozva éppen azt tette hangsúlyossá Isten a szívemben, hogy Mária énekét húzzam alá, az Isten igéje most számotokra. Annak a Máriának, Szűz Máriának az énekét, akit mi is tisztelünk és szeretünk, még hogyha nyilván ebben hangsúlykülönbségek vannak is felekezetek egyházak között. De szeretném mindenkinek elmondani, és nektek is, hogy ti most, amikor ezt a kisfiút Istentől ajándékba kaptátok, akkor azért kaptátok, hogy megtanítsátok őt úgy magasztalni Istent, ahogy Mária is magasztalta. Őszinte szívvel, alázatosan, örömmel. És csak néhány szót, fogalmat emelnék itt röviden. Figyeljétek meg, hogy ő maga mire hívja föl mindnyájunknak a figyelmét. Azt mondja, hogy magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben. A megtartó az a szó, amit aztán a Szentírás következetesen az Úr Jézusra használ. Ő az üdvözítő, a megtartó. És Mária később maga is felismeri a fiában a megtartót. Az üdvözítőt, aki egyedül rendelkezik azzal a hatalommal, hogy minket, gyarló embereket megtartson, megmentsen. És meghirdette, hogy ez a szándéka. Áldjuk, magasztaljuk őt. Ez egy közös kincse a 2000 éves kereszténységnek. Jézus Krisztust, mint megtartót és mint üdvözítőt imádjuk. Máriával és az első tanítványokkal együtt. Ti is tanítsátok a ti kisfiatokat, hogy magasztalja az Úr Jézus Krisztust, mint az életének megtartóját, nem csak ezen a földön, hanem az örökké valóságban is. Azt mondja tovább itt az imádságban, hogy nem csak megtartó Istenünk ő, hanem olyan, aki észreveszi, és mindig észreveszi a magát megalázó embert. Máriának is egy nagy küldetés volt elvállalni, úgy abban a helyzetben, gyermeket világra hozni, hogy még nem volt férfival kapcsolata. De az ő imádságában megemlékezik erről, és azt mondja, hogy rátekintett az én alázatos állapotomra. És mi meg hirdetjük vele együtt, hogy Isten mindig észreveszi, ha valaki megalázza magát ő előtte. Soha el nem felejti, soha nem marad észrevétlen, amikor egy emberi szív egyszer csak azt mondja, hogy te vagy az Úr, én meg a szolga. Te vagy az Atya, én meg a gyermek. Tanítsátok úgy a ti gyermeketeket, hogy így tudjon majd feltekinteni az ő mennyei Atyára, és az ő megváltójára, az Úr Jézus Krisztusra. Azt mondja, hogy hatalmas az Úr. Tanítsátok őt, hogy egyetlen hatalom van, amely nem él vissza a hatalmával, és az Isten hatalma. Ő nem szereti a hatalmat, hanem a szeretet hatalmát gyakorolja. És ez nagy különbség. Tanítsátok úgy, hogy megtanulja az Úrtól, mit jelent a szeretetet hatalomnak tartani, és soha nem a hatalmat szeretni. Azt mondja tovább Mária éneke, hogy szent. Szent az Úr neve. Az azt jelenti, hogy elkülöníti magát mindentől, ami szentségtelen, ami tisztátalan, ami sötét. Bátorítsátok úgy, hogy lehet így élni, hogy az életünket elkülönítjük mindentől, ami tisztátalan, ami sötét, ami szentségtelen, és ebben Isten szent lelke van segítségére azoknak, akik Jézus Krisztuséi, akik benne hisznek. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre, amiben az van, azt olvassuk, hogy olyan hűséges Urunk van, aki soha egy pillanatra el nem hagyja az övéit. Lám ti nálatok is, nemzedékről nemzedékre, tapasztaljátok Isten hűségét, és adjátok most tovább a ti kisfiatoknak, keresztfiatoknak. Nincs még egy olyan hűséges Úr, mint a mi Istenünk, aki nemzedékről nemzedékre, látva a botlásainkat, tudva a bűneinkről, mégis azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, tárjátok ki a szíveteket előttem, tartsatok bűnbánatot, én megbocsátok nektek, és az én hűségem végig kíséri a ti életeteket, sőt a gyermekeitek és az unokáitok életét is. Ennyit röviden most ebből a szép énekből kiemelve, együtt Máriával, az első tanítványokkal, az első keresztjénekkel magasztaljuk a megtartót, az üdvözítőt, a hatalmas, hűséges, szeretetteljes Istent, akinek nincs párja, aki helyett és aki mellett nem imádunk mást, csak őt egyedül. Így adja Isten, hogy ebben a hitben és ebben a szeretetben tudjátok megtartani ígéreteteket, amit most kérünk tőletek. Együtt felállva valljuk meg most a mi keresztjén hitünket, az apostoli hitvallás ökumenikus fordítása szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Akarjátok-e, kérdezem, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten közösségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadjuk? Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásatokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. És most megkérem az édesapát, hogy egy picit mutassa meg a gyermeküket a gyülekezetnek. Mindenki egy pillanatra hadd láthassak, és Bálintot köszönjük szépen. És így kérdezem a gyülekezetet, őrá gondolva most különösképpen, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden rajtatok álló segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt nekünk ígéretünk teljesítéséhez. Most csendesedjünk el, adjunk hálát, és egyben könyörögjünk a kicsiny életért. Mennyei édesatyánk, hálaadó örömmel köszönjük meg neked a te ajándékozó szeretetedet. Köszönjük, amely most testet töltött a kisfiúban. Köszönjük, hogy terved van az ő életével. Áldott terved, hiszen nemzedékről nemzedékre tart a hűséged a családban. És most is, amikor szülők, keresztszülők fogadalmat tettek, a te szereteted garancia arra, hogy ez a gyermek hitben növekedhessen, megismerve téged, nem csak boldog, hanem megmentett ember lehessen, akinek örök élete van, aki tudhat bűnei bocsánatáról, és aki naponta meríthet a te szeretetedből. Így köszönjük az édesanyja megtartott életét, köszönjük a gyermek eddigi életútját, és most a te kezedben helyezzük mindnyájan. A te hűséged hordozza őt, jelensd ki magad neki, vondd magadhoz az ő szívét, hadd legyen benned örülni tudó, téged magasztalni akaró emberré. Köszönjük, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusért meghallgatsz, megáldod a családot, megáldod a gyülekezeteket, megáldasz minket. Téged dicsérünk és magasztalunk együtt, mert te hatalmas, hűséges, megtartó és irgalmas Istenünk vagy. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg, és áld meg most egy gyermeket. Amen. Bálint, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mert kérem.